Én szerintem az sokkal jobban tud működni, hogyha tényleg olyan posztokat raksz ki, ami valami értéket adjon. Tehát lehet vicces, vagy lehet érdekes, vagy lehet a storytelling. Bármiből tudsz egy sztorit varázsolni, és LinkedIn-en nagyon sok ilyen van, ami egy ilyen mindennapos sztori, csak nagyon jól meg van fogalmazva, ezért mindenki szereti, elolvassa, hozzászól. Úgyhogy az is tud működni, de ami szerintem mindenki által tök könnyen megvalósítható, az... Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
Sziasztok!
Ez itt újból a Content Café, és ebben a részben tartalom marketingen belül kettő dologról fogunk beszélni. Egyrésztről fogunk beszélni tartalom disztribúcióról, milyen lehetőségek vannak, hogyha az ember szeretné eljutatni minél több embernek, a célközönségének a tartalmat, illetve arról fogunk beszélni, hogy ha szeretnénk tartalmat gyártani, tartalom marketingezni, de nincs elég erőforrásunk ahhoz, hogy tudjunk megfelelő minőségű vagy mennyiségű tartalmat gyártani, akkor milyen lehetőségeink vannak.
Tehát annyi biztos, hogy a tartalom marketing az tehát nagyjából arról szól, hogy valamilyen értékes tartalommal szolgálunk, és megpróbáljuk az érdeklődőket, a potenciális ügyfeleket végigvinni ezen a pipeline-on, ezen a funnel-ön, az egyes szakaszain. És ugye olyan tartalmat kell gyártani, ami valamilyen szinten magával ragadja a közönséget, és úgymond, hát a vége az, hogy tehát eladás ösztönzés ugye a legvége. De ugye erről nagyjából volt már szó a korábbi podcastek során, de ugye erről az szétosztás, disztribúció részről még talán annyira, ebben még annyira nem mentünk bele. Ugye hát lehet azt mondani, hogy oszd meg a social media platformokon, oszd meg itt, oszd meg ott, de hogy ha őszinték vagyunk, akkor ha megosztasz valamit Facebookon, akkor az úgy nem biztos, hogy nagyon sok emberhez mondjuk eljut, nem? Főleg, hogy az ismerősi körödbe osztod meg, páran rákattintanak, páran lájkolják, de leszarják igazából. És hogy mit ajánlasz, hogy hogyan lehet esetleg így social médián belül népszerűsíteni a tartalmadat?
Ugye ez ilyen, hogy megosztod Facebookon, megosztod LinkedIn-en, bármilyen más social csatornán nem igazán, általában nem működik, ha csak nincsen már meg az a, tehát nincsen egy meglévő közönséged, egy nagyobb közönséged, nincsenek követőid, akkor ha megosztod social médián, akkor organikusan nem fog eljutni sok emberhez az adott tartalom, és innentől kezdve, hogyha nem jut el sok emberhez, akkor nem látsz belőle semmiféle engagementet, semmiféle eredményt marketing szempontból. Itt a mi megoldás az legalábbis, amit én tapasztaltam így megoldásnak, az, hogy nem úgy osztasz meg tartalmat, hogy csak szimplán megosztod, például írsz egy cikket, és aztán megosztod Facebookon vagy akárhol, hanem maga az a megosztásnak is kéne értéket adni a tartalom fogyasztónak, vagy hát az olvasónak ugye ilyenkor. Tehát például ez B2B-ben, ami működik, hogy úgy osztasz meg egy cikket, vagy egy videót, vagy egy képet, vagy akármilyen tartalmat, hogy nem csak azt mondod, hogy hé, itt ez a cikk, és akkor olvassátok el ott a link, hanem, vagy még rosszabb, ha nem írsz semmit, hanem csak megosztod a dolgot, hanem tényleg kiszedsz valamilyen olyan részletet a cikkből, ami így értékes, vagy ami érdekes, vagy információ van benne, vagy ilyen edukatív, vagy akármi. Az a lényeg, hogy akkor is kapjon az ember értéket, hogyha nem kattint rá a cikkre. Nem kattint rá a megosztásra, hanem csak elolvassa azt a kis, nem tudom, 50-100 szavas valamit, vagy még kevesebb valószínűleg. Azt a kicsit tartalmat, amit te odaraktál a LinkedIn posztba, vagy a Facebook posztba, vagy Twitteren, vagy akárhol, és az már tud engagementet generálni. Tehát az már tud kommentet generálni, hogy az emberek hozzászólnak, az már tud lájkokat hozni, meg nagyobb esélye osztják meg az adott posztot az emberek. Úgyhogy szerintem ez az, ami működik, csak ugye nyilván ez több energia, hogy megnézd, hogy a cikkben mi a fontos rész, vagy mi az, ami ilyen érdekes, lehet másoknak, és akkor azt megtaláld, de hogyha valaki ezt így rendszeresen csinálja, akkor szerintem megéri, mert az a baj, hogyha nem ezt csinál, de másik lehetőség az, hogy csak megosztod a tartalmat, semmilyen hozzáadott szöveg nélkül, akkor annak az nem fog semmit csinálni. Tehát az max arra lesz jó, hogy így a nem tudom, hogy a gyakornok ezt így csinálja, a főnök látja, hogy jó, a gyakornok csinál valamit, de igazából nem, semmilyen üzleti eredményemből nem lesz valószínűleg. Vagy kevés eséllyel. De hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy belenézzen a tartalomba, írjon valami kis snippetet, valami összefoglalót, vagy valami kis hozzáadott értéket, és úgy osztja meg a cikket, akkor az már tud engagementet generálni. És ugye az ilyen social media platformokon általában engagement a cél, mert főleg B2B-be nem nagyon fog működni az, hogy csak sales üzenetekkel bombázod a célközönséget, vagy hát a platformot, mert mindig ezt csinálja, épp ezért nem működik. Ellenben, hogyha te azt csinálod, hogy engagementet akarsz generálni, akkor ezt a módszert választod, hogy kiválasztod, tehát hogy maga a poszt adjon már értéket, ne kell rákötni a cikkre, akkor abból lesz engagement, és az engagementből meg már lehet sales később. Úgyhogy szerintem ez a kulcs, hogy, és akkor teljesen mindegy, hogy Facebookról beszélünk, LinkedInről beszélünk, vagy Twitterről, vagy más platformról, sőt, hát ezt lehet úgy csinálni, hogy ugyanaz a content menjen ki az összes platformra. Azzal sincs semmi probléma, csak adjon értéket maga a poszt is, szerintem ez a lényeg.
Uh-huh. És a LinkedIn-nél mi a helyzet? Mert ugye úgy tudom, hogy B2B-ben, vagy kb. Az minős a Facebooknak, tehát hogy ott is ilyen lehet ilyen community-t építeni, ilyen engagementet csinálni, és hogy ott mi a tapasztalatod?
LinkedIn-en, ami érdekes, hogyha most közelebb megyünk így az értékesítői dolgok felé, hogy egyre többen csinálják ezt a social sellinget, ami tegyük fel, mondjuk ez is talán két részre lehet bontani. Tehát van az a típusú social selling, amit mondjuk én csinálok marketingesként, ami gyakorlatilag ez a thought leadership, ez a edukáció, és gyakorlatilag semmi más célom nincs, csak az, hogy ha valaki ránéz a LinkedIn profilomra, akkor azt lássa, hogy én ez a nagyon specifikus területhez nagyon értek. És akkor ez mondjuk így a marketing, és ez a lightosabb social selling, mert itt konkrétan nem célom, hogy eladjak.
Uh-huh.
Ellenben mondjuk, ha van egy értékesítő kollégám, akinek van mondjuk egy, ugye beszél potenciális ügyfelekkel folyamatosan, rendszeresen, és mondjuk van egy új ügyfél a pipeline-ba, akivel még nem beszélt, akkor simán lehet olyat csinálni, és ez is social sellingnek lehet tekinteni, hogy megnézi LinkedIn-en a profilját, az ügyfél profilját, akivel, mit tudom én, pár óra múlva lesz egy meetingje, vagy ilyesmi, megnézi, hogy mennyire posztol LinkedIn-en, miket posztol, milyen tevékenységet csinál LinkedIn-en, milyen hozzászólásai vannak, hol dolgozott ezelőtt, tehát gyakorlatilag lesztalkolod az mm-hmm. ügyfelet. Lesztalkolod, és akkor próbálsz mindenféle ilyen pontot szerezni, hogy amit majd föl tudsz hozni beszélgetésbe. Amivel akár a reportot tudsz jobban felépíteni, vagy ami segít konkrétan kitalálni az, hogy az ügyfélnek mi a problémája. És akkor itt konkrétan ez a social selling ennek segít az értékesítőnek eladni, segít az értékesítőnek beszélgetni az ügyfellel. Úgyhogy B2B-ben ez van meg, ez az egyik. A másik, amit látok, amit főleg Magyarországon látom, ezt a magyar LinkedIn-en, de külföldön is ez megvan, hogy nagyon sok ember az úgy próbál engagementet generálni a profilján, hogy nem adnak semmilyen értéket. Tehát ez egy kérdés a poszt, hogy ír valami egy mondatot, ami ez a semmi, aztán ti mit gondoltok erről a témáról? És akkor várja, hogy ott kommenteljenek az emberek, megosszák, lájkolják, hogy legyen engagement, hogy a posztot előrébb tolja a LinkedIn algoritmusa, mert a valami random marketing tanácsadó azt mondta neki, hogy ez jó, ezt kell csinálni.
De leszorják.
De igen, nem ad semmilyen értéket az adott poszt. Tehát, hogy nekem csak ez az a bajom, hogy nem tudom ez miért van, de én ezt a magyaroknál látom. Nem tudom ez miért van. Külföldön általában, vagy lehet azért, mert külföldön követek konkrét embereket, akik jól posztolnak, vagy jól használják a LinkedIn szerintem. Magyarországon meg pont a rossz embereket követem, vagy nem tudom. De sokszor látok olyan posztot, ami nem mond semmi újat, nem informál, nem érdekes semmi, hanem csak ez a próbál így izzadva engagementet generálni. És akkor így az a legviccesebb, amikor az ember így nagyon ráér, és beleássa magát mélyebben a dolgokba, mert ilyenkor azt lehet látni, hogy ilyen semmi poszt, tehát ez a zero value poszt, és erre kommentálnak az emberek. Tehát van engagement, és nem értem, hogy miért, hogy ez most miért. Főleg, hogyha egy olyan emberről beszélünk, aki már erre sok követője van. Mit tudom én, például van a Balogh Péter, ő baromi népszerű, sok ember követi, ő kirakhat, neki én is engedélyezem, hogy kirakjon egy ilyen engagement posztot, mert ő már úgymond valaki. De kirak egy olyan ember, aki úgymond senki, mármint LinkedIn-en, mint például én, ott nem, ha csak egy ilyen, csak ilyen tisztán, ilyen izzadós engagement generáló poszt van, ott gyanús, hogyha kommentelnek rá az emberek. És ilyenkor, hogyha megnézed, sokszor az van, hogy az emberek így, tehát ilyen körbe kommentelik egymást. Tehát mit tudom, van 10 ember, mindegyikük rakja ki ezt a zero value engagement generáló posztot,
ja, értem.
És akkor egymás alá oda kommentelnek, hogy legyen engedély, és akkor így egymásnak így generálják a kommenteket. És ez van ilyen, tehát el lehet indulni egy ilyen, hogyha szembe jön egy ilyen poszt, akkor megnézed, hogy jó, akkor az első kommentelő az kicsoda, ránézel, aztán látod, hogy hé, ő is kirakott egy ilyen zero, ilyen fos posztot, és ott is a kommentelő az, akinek a posztja alá ő kommentelt. Tehát így körbe kommentelik egymást. És egyébként vannak ilyen csoportok, Magyarországon is szerintem biztos, de külföldön láttam ilyen csoportot, ahol az a csoport lényege, hogy kommenteljünk egymás posztja alá. És akkor ilyen van egyébként Instagramon is, hogy valaki kirak egy posztot, és ugye Instagramon fontos az algoritmusnak, meg LinkedIn is fontos, az első, nem tudom én, 10 perc, vagy nem tudom, tehát rögtön a posztolás utáni időszakban mennyi engagement van. Mert hogyha rögtön nagyon sok engagement van, akkor az algoritmus lehet, hogy felkapja az adott posztot. És akkor ilyenkor van az, hogy ilyen csoportokba kirakják, hogy hú, srácok, most kiraktam ezt a képet, akkor mindenki kommentelj már valamit gyorsan. És akkor ez van LinkedIn-en is. De mondom, ez annyira kamu, tehát ez látszódik, hogy...
De az algoritmus érzi?
Hát az algoritmusnak ez a jó igazából, hogyha csak ugye nyilván az lenne a jó, hogyha ezek valós kommentek lennének, nem ez a 15-en megbeszélték, hogy jó, akkor tök mindegy, mi a posztod, én majd alá kommentelek valamit. Úgyhogy de mindegy, de ennek így szerintem nincs értelme. Tehát az én az ilyen embereket kikövetem, mert nem érdeke. Nem, tehát maga az, hogy megkérdez, kirak valami egymondatos ilyen semmi véleményt, vagy nem is vélemény, csak egy ilyen semmi, aztán meg megkérdezi, hogy ti mit gondoltok erről. Nekem ez nem értékes, vagy nem tudom. Én szerintem az sokkal jobban tud működni, hogyha tényleg olyan posztokat raksz ki, ami valami értéket adjon, tehát lehet vicces, vagy lehet érdekes, vagy lehet a storytelling, ami, hogyha jó storytelling van, akkor tehát igazából bármiből tudsz storytellinget, vagy bármiből tudsz egy sztorit varázsolni, és LinkedIn-en nagyon sok ilyen van, ami egy ilyen mindennapos sztori, csak nagyon jól meg van fogalmazva, ezért mindenki szereti, elolvassa, hozzászól. Úgyhogy az is tud működni, de ami szerintem mindenki által tök könnyen megvalósítható, az, hogy van mondjuk egy cikk, abban ugye az mondjuk egy SEO-s cikk, vagy teljesen mindegy, ami átad valamilyen tudást, tehát ilyen edukatív tartalomról van szó, és akkor onnan kivesszük a legfőbb, nem tudom, 5 pontot, írunk hozzá valami kontextust, hogy azért értse az ember, hogy miről van szó, és akkor az legalább ad valami értéket. És szerintem ennek így több értelme van LinkedIn-en.
Na jó, akkor evezzünk most picit látósabb vizekre. Most ilyen éles váltás a TikTok. Ugye LinkedIn után ez egy hatalmas nagy váltás. De hogy ugye, hát ugye mi is fönn vagyunk, mi is tevékenykedünk, próbálkozunk.
Hát az túlzás.
Jó, igen, az túlzás, de van.
Fönt vagyunk, az igaz.
Igen. De hogy nem tudom, hogy ez B2B-ben ez így mennyire lehet sikeres, mennyi potenciál van benne, hogy ezt megfejtette valaki, vagy mit tudsz erről?
Én azért, nekem tök érdekes a TikTok, mert szerintem a TikToknak van a legjobb algoritmusa az összes social media platform közül. Tehát ha megnézed, ott van mondjuk, most az algoritmus alatt azt értem, hogy mit dobál be a feededbe. Ugye ezt a TikTokon For You-nak hívják, For You Page, vagy ilyesmi, ez a neked magyarul. Ami az, hogy nem te döntöd el, hogy mit kapsz, hanem a TikTok kitalálja, hogy neked mi a jó. És ebben nagyon jó a TikTok egyébként, mármint, hogy nagyon jó az algoritmus. Mert ha megnézed például az Instagramot, ott ugye a feededbe azt látod, hogy időrendben látod a posztokat, tehát a legújabb posztokat látod azoktól az emberektől, akiket követsz. Meglátsz hirdetéseket nyilván. Facebookon is ugyanez van nagyjából, hogy időrendben látod a posztokat, ott is vannak hirdetések. TikTokon viszont az van, hogy bedobhat olyan tartalmat is az algoritmus, ami nem tudom, 4 hónappal ezelőtt lett feltöltve. Ez az egyik, ami miatt jobb a TikTok szerintem, vagy amiatt érdekesebb a TikTok. Másrészt meg azért, mert nagyon jól be van lőve az, hogy ha te nézel bizonyos tartalmakat a TikTokon, mint fogyasztó, akkor akkor hasonló tartalmakat dobál be. És nagyon jó ki tudja találni a TikTok, szimplán szimplán az ilyen nézési adatokból, vagy nem tudom milyen adatokból, mert egyébként minden létező adatot gyűjt a TikTok, és tehát ezekből az adatokból kitalálja, hogy neked mire, mi kell, milyen tartalmakat szeretsz, és csak olyanokat dob be. És ebben a legjobb a TikTok szerintem, így az összes platform közül. A B2B szempontból viszont az a probléma, hogy ugye nem igazán a célközönség az eléggé tehát a fiatal, és B2B-ben ezért, bár egyébként ez sem feltétlen igaz, mert vannak idősebb emberek is TikTokon, tehát én is tudok olyan 35 éves, aki fönn van TikTokon, és nézi a tartalmat, meg minden, de igen, túlnyomó részben elég fiatalok vannak TikTokon, viszont hallgattam most egy B2B-s podcastet, ahol ugyancsak TikTokról volt szó, és ott valaki ott mondta, hogy ők kísérletezgetnek TikTokkal, tehát hogy hirdetnek TikTokon, próbálnak hirdetni TikTokon egy ilyen full B2B-s szolgáltatást. Szimpla azért, mert úgy vannak vele, hogy miért ne, tesztelnek, kipróbálnak új dolgokat.
És jutottak valamire?
Még nem, még most kezdik el, még nincs eredmény, de ott is az volt a logika, hogy ugye aránylag új platform a hirdetőknek, és nagyon sokan azért nem hirdetnek TikTokon B2B-ben, mert azt hiszik, hogy nincs értelme, ezért valószínűleg még nem akkora a verseny. Mert nem tudom, fogalmam sincs egyébként, hogy TikTokon hogy van a hirdetősdi, mert nem hirdettem még TikTokon, de simán lehet, hogy olcsóbb, mint mondjuk a LinkedIn, ami mondjuk nem nehéz, mert LinkedIn az elég drága egy hirdetési szempontból. Ugye mi is most ott vagyunk TikTokon, mármint a Content Café, de ez úgy, hogy az utolsó posztunk az, jó, most raktam fel ma egy videót, vagy tegnap.
Igen.
De előtte meg májusban volt, azt hiszem, májusban volt az utolsó poszt. És aztán azért hagytam azt abba egyébként, mert azt éreztem, hogy tehát az a tartalom, amit mit csinálunk, az nem igazán az, ami a TikTok embereknek kell. Aki egy átlagos TikTok felhasználó, ő valószínűleg nem az olyan típusú tartalom iránt érdeklődik, amit mit csinálunk. De ugye van egy klip, amit felraktunk a TikTokra, ami azóta is pörög, most van nem tudom, ilyen 70 000-80 000 nézettségen, ami a részemről talány, hogy ez miért kapta fel a TikTok, bár valószínűleg az engagement miatt, mert nagyon sok komment van, meg like, meg az valamiért érdekesnek találtak az emberek.
Olyan megosztó volt picit.
Igen, de érdekes, hogy nem a mi részünkről volt megosztó, én úgy érzem legalábbis. Mert ugye egy egyetemi témáról volt szó.
Igen, igen.
De szerintem így, tehát mi nem fogalmaztunk szerintem olyan hú, de egyenesen, vagy nem olyan, tehát szerintem nem volt megosztó az, amit mi mondtunk, viszont a kommentelőknél, igen, na ott már volt. Tehát ott volt, hogy valaki, nem az, hogy ők úgy vették, hanem volt olyan komment, ami megosztó, és arra valaki ráugrott.
Igen, amit mondtunk, az egy olyan, hogy mindenkinek van róla egy véleménye, és vagy egyetért vele, vagy nem. Igen. És ez ki is fejezi. De igen, értem, hogy mondasz.
Igen. Ott a kommentekben is nagyon különböző vélemények vannak.
Igen.
És ott egymással beszélgetnek az emberek. Szóval érdekes. Úgyhogy igen, szóval az engagement miért kapta fel a TikTok, és az pörög a mai napig, annak ellenére, hogy májusban lett felrakva. Úgyhogy ezért jó a TikTok, mert például, mert én sokkal szeretem az olyan platformokat, ami az ilyen régi tartalmakat is fel tudja kapni. Uh-huh. Tehát ezért imádom például a keresőoptimalizálást, meg a YouTube-ot is, mert gyakorlatilag a YouTube is egy ilyen kereső, meg keresőoptimalizálásban is, hogyha, mit tudom, írtam egy cikket 2016 szeptemberébe, és a mai napig ott van az első helyen, és vagy az első top 5-ben mindegy, és hozza az embereket. És az embereknek tetszik a tartalom, én kapom a nézettséget, mármint a látogatottságot a weboldalra, és ez Facebookon, ez nem működik. Facebookon kiraksz egy posztot, az nem tudom, egy pár napig talán észreveszi néhány ember, utána meg az elveszik így a többi tartalomba igazából.
Igen, elkallódik.
Ugyanez van egyébként LinkedIn-en is, ott is ez van, hogy ott is elveszik a tartalom. Nincs meg az, hogy én mindig szeretem azt, hogyha megtalálok egy adott szemét, mondjuk YouTube-ban egy adott csatornát, és nagyon tetszenek a tartalmak, akkor így végignézem egy hétvége alatt.
Uh-huh.
Meg te is ilyen vagy.
Igen.
Meg nagyon sokan ilyenek, hogy ilyen, ugye ez a binge-watching.
Igen.
Hogy így, ha tetszik nekik egy tartalom, akkor azt, vagy egy YouTube-os, vagy egy blog, akár akkor azt egy hétvége alatt megnézik az összeset. És ez szerintem tök jó, és ezt Facebookon nem tud megcsinálni, mert ott Facebookon ott elveszik a poszt úgy a tömegbe. TikTokon ez a... TikTok aztán a YouTube, Google és a Facebook között van. Már tegyük fel, egyik oldal ott van a Facebook, Instagram, LinkedIn, ahol elvesznek a posztok az éterbe. Máskor ott van a YouTube meg a Google, ahol megmaradnak és a kereső miatt újból előkerülhetnek a tartalmak. TikTok az valahol a kettő között van, mert nem igazán van kereső, vagy van kereső, de szerintem azt nem használnak. Azt szerintem még a felhasználókra használják, majd hogyha egy adott felhasználó keresi a TikTokon, vagy nem tudom igazából. De ennek ellenére a TikTok földobja a régi tartalmait, vagy a régi tartalmakat is. Ami ugye látszódik a mi klipünknél is, ami mondjuk nem olyan régi, de májusban lett felrakva, és azóta is földobja, na minden nap földobja. És nézik az emberek, úgyhogy érdekes. Úgyhogy ja, ennyi a TikTok a részemről.
Na és az előbb felsorolt platformok közül, hogy néz ki az organikus elérés? Tehát, hogy amikor nem hirdetünk rá, hanem hogy hagyjuk, hogy magától megtalálják az emberek.
Instagramon, Facebookon nem igazán van már organikus elérés. Ott azért például nem is, hogyha most indítanál egy Instagram profilt bármilyen üzleti céllal, akkor valószínűleg az nem annyira érné meg, mert egyszerűen tehát muszáj hirdetni ahhoz, hogy lássák a tartalmadat az emberek, ez van Facebookon is kb. Ahol működik az organikus elérés, nyilván a TikTok, ott működik elég jól, illetve LinkedIn-en is elég jól működik az organikus elérés. Használjuk el a hashtageket, illetve nyilván itt is segít, hogyha a posztolás utáni, nem tudom, egy órában van bármilyen engagement a posztodon. Comment, like, vagy ilyesmi. De mondom, én úgy tapasztaltam, hogy LinkedIn-en egész jó. Tehát LinkedIn-en megéri posztolni, akkor is, hogyha nyilván segít, hogyha ez mindig soha nem árt, hogyha van egy már van egy nagy közönséged, egy követőtáborod, de anélkül is szerintem LinkedIn az még megérheti, mert ott valamiért úgy van kilakítva a platform, hogy sokkal kevesebb hirdetés van, mint mondjuk Facebookon.
De ezek a hashtagek is megérnek egy misét, nem? Hogy általában nagyon fontos, hogy mikor, melyiket használod, mert nagyon sok múlik rajta, nem?
Hát nagyon, igen. Azt gondolom, hogy ugye vannak egy tanácsok, hogy például Instagramon keress egy olyan hashtaget, ami nagyon van használva, ami ugye azért nem jó, mert akkor nagyon nagy a verseny,
igen.
Nagyon sok poszttal versenyzel, de rakja bele olyat is, aztán rakja bele olyat, ahol annyira nincs verseny, meg rakja bele olyat, ahol egyáltalán nincs, tehát ami nagyon egyedi hashtag, vagy amit kevesen használnak. Vannak ilyenek, nem tudom, én nekem ezek soha nem működnek, LinkedIn-en is én igazából csináltam, amikor elkezdtem LinkedIn-re rendszeresen posztolni, már úgy, ahogy rendszeresen, akkor csináltam egy ilyen research-ot, hogy milyen hashtagek vannak az én iparágomban, kigyűjtöttem őket ilyen táblázatokba, és akkor posztokban meg mindig megnézem, hogy jó, akkor mi az, ami éppen releváns ez a poszthoz, és akkor úgy rakok hozzá egy 4-5 hashtaget. Amit még láttam, elején úgy próbáltam használni a hashtageket, hogy így a mondat közben, hogyha van egy szó, akkor odarakom elé a hashtaget, és akkor úgy, de valahogy azt láttam, hogy nagyon kevesen csinálják így. És emiatt megkérdőjeleztem, hogy akkor ez így nem jó, aztán pedig a LinkedIn is, ahogy kirakod a posztot, ajánlja, hogy a hashtageket így a poszt aljára ragd. Tehát ne a posztba így bele mondat közepére, hanem kirakod a posztod, és akkor ott van alatta, a szöveged alatt.
Igen.
Oda rakod a hashtageket egymás után, és a LinkedIn ezt konkrétan ajánlja, és akkor azóta úgy vagyok vele, hogy jó, ha LinkedIn ezt ajánlja, akkor csináljuk így, és akkor ezt csinálom.
Oké, tehát megbeszéltük nagyjából, hogy hogyan osszuk szét a tartalmainkat, de mi van akkor, és ez egy létező probléma, hogy mi van akkor, hogyha nincs elég erőforrás egyáltalán tartalmat gyártani?
Hát ugye általában, hogyha elkezd egy cég tartalommarketinggel foglalkozni, vagy el akar kezdeni tartalommarketingezni, akkor mindig meg kell határozni egy szemét, aki ezzel fog foglalkozni, aki a tartalmat fogja gyártani. Aztán egy idő után, amikor el kell kezdeni ezt skálázni, vagy azért, mert nem tudom, a cég akar csinálni bármilyen kampányt igazából, amihez kell csomó tartalom, akkor ott előjöhet ez, hogy kéne sales collateral, kéne néhány SEO-s cikk, kéne landing page-eket csinálni, ilyesmi, és akkor nincs erőforrás. És tartalom, ugye tartalomgyártásnál ugye fontos ez a két dolog, hogy meglegyen a mennyiség, ami kell ahhoz, hogy tudjon a cég akár valamilyen ABM kampányt csinálni, akár előállítsa azt a tartalmat, ami éppen kell. Másrészt pedig, hogy meglegyen a jó minőség. Hogyha a cég rossz minőségű tartalmakat gyárt, akkor az nem fog működni. Tehát most már SEO-nak sem működik, az semmilyen eredmény nem fog hozni. És hát ezt úgy lehet megoldani, kétféle megoldás van, szerintem így, ha tartalomgyártásról beszélünk, és az erőforrás a probléma, az egyik az az, hogy bevonunk külsősöket, tehát freelancereket, vagy külső tartalomgyártókat, akik segítenek a tartalomgyártásba. Itt, amire én figyelnék, hogy milyen típusú tartalmakat iratok a külsősökkel. Tehát egyrészt az, hogy pontosan tudjam, hogy mit várok el az adott mondjuk egy freelancer írótól, készítsek neki a részletes briefet, és pontosan tudja, hogy ki a célközönségem. Ez az egyik, a másik pedig, hogy amikor kiszervezek valamilyen cikkírást, akkor lehetőség szerint ne az ilyen sales közeli tartalmakat szervezzem ki, mint mondjuk mint például egy esettanulmány. Hanem azt egy belsős emberrel legyen megírva, de mondjuk könnyebb kiszervezni a top of the funnel tartalmakat. Mert ugye nagyon sok ilyen B2B szolgáltatásnál van az, hogy az adott cég az nyújt egy adott szolgáltatást vagy terméket, de azt az ügyfél azt többféleképpen tudja hasznosítani. És akkor marketingben meg ezt is le kell kommunikálni, hogy hányféle, vagy milyen esetekben lehet használni a mi termékünket, meg a szolgáltatásunkat. Tehát például nálunk a mi esetünkben mi a cégnél produkálunk ugye adatot, és mi erre specializálottunk, adatot adunk, struktúrált adatot, és ezt az ügyfél úgy használja, hogy akarja. De tehát igazából nekünk semmi közünk az, hogy mire használja az adatot, de marketingbe sokat segít, hogyha felajánljuk a lehetőségeket, illetve mutatjuk az ügyfélnek, hogy igen, mi ismerjük az ő, ugye az use case-nek hívják, ismerjük az ő use case-ét, az ő felhasználását. De ezt az ilyen use case típusú tartalmat meg könnyebb kiszervezni, mert nem szükséges ismerni hozzá mélyen az, hogy mi a cégnél mit csinálunk. Ezért ezt könnyebb kiszervezni. Tehát például, hogyha dolgozik egy cég, nem tudom, webáruházakkal, akkor könnyebb találni olyan embert, aki a webáruházaknak tud tartalmat gyártani. A másik oldala, meg az ilyen sales collateral anyag, az ilyen PDF-ek, az ilyen részletes leírások, amik mondjuk egy sales beszélgetésben jönnének jól, azokat meg nem szervez ki az ember, vagy hát azokat talán nehezebb kiszervezni, mert ott jobban ismerni kell a szolgáltatást. És egy külsősnek meg valószínűleg nem lesz annyi lehetőség, hogy megismerje, hogy milyen a szolgáltatásunkat, vagy hát az adott céget. A másik lehetőség, hogyha a cég nem szeretne külsős bevonni, és szeretne ugyanúgy jó minőségű tartalmat gyártani, és sokat, akkor ami nekünk működött, az az úgynevezett ilyen, ez a pillar content modell, ami eredetileg ez a Gary Vee talált, aki szerintem, de azóta már nagyon sokan használják, mert B2B-ben is ez egy ilyen, hát mondtad, ilyen standard lett, aminek az a lényege, hogy gyártasz egy úgynevezett long form contentet, ami lehet mondjuk egy hosszú videó, vagy egy podcast, legtöbbször ez valamilyen videó vagy hanganyag, és ezt az egy longform contentet használod fel arra, hogy elkészíts minden más tartalmat, csomó más tartalmat. Tehát például ez kinézhet úgy, hogy a cég felismer egy stratégiailag fontos témát, amivel kapcsolatban edukálni akarja a potenciális ügyfeleket, és készít mondjuk négy darab, vagy tök mindegy, egy darab nem tudom, 30 perces, vagy 60 perces, tök mindegy, ilyen hosszú videót egy hozzáértővel, egy szakértővel, aki ért az adott problémához. Elkészíted ezt a hosszú videót, aztán abból csinálsz, nyilván csinálsz egy kereső, vagy egy kulcsszókutatást a témában, megnézed, milyen kulcsszavakra keresnek az emberek az adott témában, és mondjuk megtaláltál négy darab olyan kulcsszót, aminek van aránylag magas search volume-a, sokan keresnek rá. Akkor a négy kulcsszóra írsz egy-egy cikket a videó alapján, uh-huh. És akkor itt jön képbe az, hogy ez miért erőforrás kíméli, úgymond ez a technika, mert egyszer kell fölvenni ezt a 30 perces videót a szakértővel, a hozzáértővel, utána, ha minden jól megy, akkor a cikket is meg tudod írni tisztán a videót felhasználva. Mert tartalomgyártásnál sokszor a legtöbb időt ugye a research igényli, hogy utána nézel a témának, kérdezgetsz embereket, stb. De hogyha ezt a research-et így egybe el tudod végezni azzal az egy longform videóval, akkor a cikk írása során már alig kell időt tölteni a kutatással. Egyrészt, másrészt meg maga, nyilván az a longform videó is egy jó marketing anyag lehet. És akkor megvannak ezek a cikkek, és akkor utána hogy tudsz látogatókat szerezni a cikkre, mert ugye végsősorban ez a lényeg, hogy ne csak elkészítsd a tartalmat, hanem olvassák is, meg fogyasszák is a tartalmat, és akkor ilyenkor jön be az a rész, amit említettünk az elején a tartalom disztribúciónál, hogy a cikkből csinálsz, nem tudom, 3 vagy 4 darab social posztot, ahol a, nem csak annyi, hogy megosztod a cikket Facebookon, vagy LinkedIn-en, vagy akárhol, hanem írsz hozzá egy összefoglalót, hogy miről szól a cikk, hogy akkor is kapjon az ember értéket, hogyha nem olvassa az egész cikket, csak azt a kicsi posztot. És akkor eddig ott tartunk, hogy van egy longform videód, az nyilván mehet YouTube-ra, nyilván mehet akár LinkedIn-re is, aztán a videó alapján csinálsz 4 darab keresőoptimalizált cikket, ami azért jó, mert ugye nyilván ez az hosszú távon fogja hozni az organikus látogatókat. Aztán a 4 darab cikkből, mindegyik cikkhez tartozhat 4 darab social post, ami összesen ugye 4x4 16, lesz 16 olyan social postod, ami jó. Ami nem csak az, hogy megosztott 16-szor a cikket, hanem lesz 16 különböző értékadó social postod, aminek nagyobb esélye van, hogy fog engagementet generálni, meg fogják osztani az emberek, stb. És akkor már is több emberhez el tud juttatni a cikket. És igazából ez a pillar content modell, aztán innentől kezdve lehet tovább vinni, hogy jó, eddig engagementet generáltunk, olvassák a tartalmakat, nézik a videót, tök jó, de hogy ebből hogy lesz ugye a cégnek bevétele, hogy lesznek ügyfelei. Uh-huh. Hát úgy lesz, hogy csinálunk valamilyen olyan lépést ebbe az egész pillar contentbe, hogy amivel leadeket tudunk generálni. Mert eddig csak engagementet generáltunk. És úgy lehet leadeket generálni, amit mi alkalmazunk, vagy amit én szeretek csinálni, hogy webinár által. Hogy webinár által, illetve valamilyen letölthető anyag által, ami mondjuk lehet egy e-book. Ugye e-book esetében megint csak könnyű dolgunk van aránylag, mert nem kell teljesen új tartalmat előállítani, hanem csak a cikkeket kell egybe fonni, és csinálni egy letölthető PDF-et belőle. Nyilván valószínűleg kell hozzáérni más tartalmat, kicsit szerkeszteni kell hozzá csinálni nyilván ilyen valami grafikai munkát, dizájnt, hogy jól nézzen ki, csinálni kell hozzá egy landing page-et, oké, esetleg lehet csinálni hozzá valamilyen nurture track-et, hogy miután valaki letölt egy e-bookot, utána e-mailekbe kapjon további anyagokat, tehát lehet nagyon sok munkát belerakni, de alapvetően a legtöbb idő még mindig az lenne, hogy megír magát a tartalmat. De mivel már elve megvannak a cikkek, ezért nem kell megírnod a tartalmat, csak azt kell, újra fel kell használnod a tartalmat. Ez így érthető? Uh-huh. Jó. Csak majd látom, mint hogy jelenné veszve, de akkor érted. Jó. Ugye nyilván az e-bookot pedig le lehet tölteni e-mail címért cserébe, vagy elkérsz bármiféle adatot. És ugye nyilván minél több adatot kérsz el, annál erősebb leadről beszéltünk. Valószínűleg. Aztán ezzel együtt kevesebben fogják letölteni az e-bookot, minél több adatot kérsz, vagy vársz el, minél több field van az űrlapon, annál kevesebben töltik le. A másik lehetőség meg, hogy csinálsz egy webinárt, amit én azért szeretek, mert ott van lehetőséged beszélgetni az emberekkel, tehát kérdeznek, válaszolsz nekik, és itt a webinárnál megint nem kell teljesen új tartalmat csinálni, hanem csak ugyanazt a témát dolgozott fel. Tehát ugye ezért fontos, hogy maga az a téma, amit meghatározol, ami úgymond ez a pillar content ötlet, vagy ez az egész pillar contentnek az alapja, az a téma, az stratégiailag az jó legyen. Tehát az tényleg olyan probléma legyen, ami a célközönséget érdekli, ami a célközönségnek fontos, mert akkor így fogsz építeni minden olyan tartalmat, amit eddig mondtunk. A videót abból csinálod, a 4 darab cikket, uh-huh. a 16 social postot, az e-bookot ebből fogod csinálni, tehát minden ebből jön, azért fontos, hogy a téma az jó legyen, vagy ez egy olyan probléma legyen, ami tényleg az iparágban az egy jelentős probléma. És akkor a webinár esetében, ugye ott megint csak ahhoz, hogy valaki megnézze a webinárt, ahhoz be kell regisztrálnia, vagy fel kell iratkoznia, és akkor ott megint leadet generálsz gyakorlatilag. És akkor ezzel a két módon, ugye az e-bookkal, meg a webinárral tudod biztosítani azt, hogy, hogy tudsz leadeket generálni. Ami mondom, szerintem ez attól függ, hogy milyen, mennyire jól van megvalósítva ez a pillar content, mert ugye minél több tartalomról beszélünk, annál nem is az, hogy minél több tartalom, hanem minél több olyan tartalom, ami szabadon elérhető, ugye cikk formájában, videó formájában, stb. Ugye szerintem annál jobb, mert annál több emberhez jut el az információ. De nyilván bizonyos cégek úgy működnek, hogy nekik egyszerűen kell ez az e-book letöltős, webinár, feliratkozós, lead generálós dolog, mert így van felépítve a cég. Vannak értékesítők, és vannak olyan értékesítők, akiknek ez a dolguk, hogy fölhívják telefonon azokat az embereket, akik beregisztrálnak egy webinárra. És nekik ez a dolg, és így van felépítve a cég. Tehát nem tudsz rövid távon mit csinálni, muszáj leadet generálni. De sokkal jobbak nyilván azok a leadek, akik maguktól teszik fel a kezüket, hogy ők szeretnének velünk dolgozni. Úgyhogy ennyi a pillar content modell, és ez, mondom, ez azért jó, mert in-house oldod meg a tartalomgyártást, erőforrásokat viszont kíméled, mert eléggé hatékonyan tudsz tartalmat generálni így.
Igen, de ugye mondtad, hogy ehhez kell egy ilyen szakértő specialistát bevonni, ugye házon belül, de most ennek az embernek valószínű, hogy van egy rendes munkakör, egy feladatköre, és ezt hogyan lehet így összeegyeztetni azzal, hogy ő most itt nekiáll ilyen brutál longform contenteket csinálni?
Igen, ez egy nagy kihívás egyébként a legtöbb helyen, hogy mert igen, tehát a marketing az ugye szeretne tartalmat gyártani, és szeretné belerakni azt a szakmaiságot, szeretné jó tartalmat gyártani, de sokszor nincs meg a szakmai tudás a marketingnél. És akkor ilyenkor van az, amit mondtál, hogy oda kell menni egy, nem tudom, egy fejlesztő cég esetében oda kell menni a technológiai vezetőhöz, vagy egy programozóhoz, hogy most mi éppen egy olyan dologra szeretnénk tartalmat csinálni a marketingbe, amiben te szakértő vagy. Nem tudnál segíteni nekünk tartalmat csinálni. És akkor ilyenkor ez nyilván emberfüggő, mert hogy mit reagál erre, hogy azt mondja, hogy persze segít, vagy pedig hát nem, mert most nem ér rá. Mert neki nincs benne a munkakörébe az. Aztán valamikor benne van, tehát valamikor ki van szabva ezt cégeknél, hogy neked produkálnod kell, nem tudom, 3 darab cikket ebben a 4 évben. Uh-huh. És akkor olyankor muszáj úgymond megcsinálnia. De amikor ez nincs meg, akkor tényleg így gyakorlatilag szívességet kérsz tőle. Na most erre a megoldás az azt szerintem, hogy hát egyrészt lejön a legjobb megoldás, ami nem mindig megoldható, hogy az egész cégben benne van ez a tartalom alapú gondolkozás, vagy hogy is mondjam, tehát az egész cég érti, hogy van értelme a tartalomgyártásnak. És az egész kultúrába bele van rakva, hogy a programozó amúgy is írja a cikkeket, a projektmenedzser amúgy is gyártja a tartalmat, hogyha nem kell neki. De ez ilyen nagyon ritkán van. Uh-huh. Meg ez, mondom, ez nagyon emberfüggő, ahogy én láttam eddig. Valaki szeret írni, valakinek van egy blogja, például néhány programozónak van ilyen szakmai blogja, ahol tutoriálokat ír, meg ilyenek. Tehát vannak ilyenek, és ez tök jó, mert ilyenkor ő valószínűleg nagyobb eséllyel fog segíteni a marketingnek. De hogyha nem erről van szó, akkor hogyan lehet megoldani azt, hogy bevonjunk olyan embert, aki mondjuk alapból nem ülne le megírni egy cikket, de szakmailag meg neki megvan az a tudás, ami a marketingnek fontos lenne. Ilyenkor megint csak az ami előjön, ez a pillar content modell, mert ott az egész ugye egy long form contentből indul ki, egy hosszú tartalomból indul ki, ami mondjuk lehet egy videó vagy egy podcast. És amit én szoktam csinálni, hogy leülök az ilyen szakemberekkel, akik értenek az adott dologhoz, és csinálok velük egy videót. Csinálok velük egy interjút. És ez egy ilyen egyszeri alkalom, már úgy egyszerű, hogy egyszer kell megcsinálni, és onnantól kezdve az a longform content, és megvan a longform content, onnantól kezdve a marketing tud csinálni csomó más tartalmat. De annyira a marketing nem rabolta az adott személynek az idejét. Úgymond. Úgyhogy ezt így lehet megoldani, másrészt pedig, hogy előtérbe helyezed azt, hogy az adott személynek mi a fontos, hogy neki milyen céljai vannak, mert például, és szerintem ezt is említettük egyébként a content ops-os részben, hogy ugye nyilván egy alkalmazottnak megvan az, hogy a főnöke mit fog rajta számon kérni, milyen eredményeket kell produkálnia, és neki az lesz az első, hogy azok az eredmények el legyenek érve. És hogyha azokban az eredményekben nincsen semmi olyan, ami marketinghez köthető, teszem az egy cikkírása, vagy bármi ilyesmi, akkor ő nem lesz motivált, hogy csináljon semmi marketinges dolgot, és ilyenkor lehet megéri beszélni mondjuk a főnökkel, hogy ő csináljon, vagy a csapata, tegyük fel mondjuk egy fejlesztő csapatról van szó, akkor a project manager az rakjon be mindegyik fejlesztőnek valami marketinges célt. Uh-huh. Amihez, mit tudom, hogy írjanak egy cikket. Minden négy évben kell egy cikk minden fejlesztőt, vagy ilyesmi.
Ad nekik időt, vagy mi?
Pontosan, egyébként aha. Igen. Tehát, hogy hagy nekik időt egyrészt, és akkor így innentől kezdve az adott mondjuk programozó, az fog egy cikket írni, mert lesz ideje.
Aha.
Meg bele fog tartozni a céljai közé, hogy neki kell egy cikket írnia. De mondom, ezen lehet javítani, hogy nem csak cikkeket lehet írni, hanem lehet úgy, hogy mondjuk csinálsz egy videót a marketingnek, vagy a marketinggel együtt.
Aha.
Vagy például sokszor az is fontos, hogyha a marketing csinál egy cikket, akkor az átmenjen egy technikai személyen. Tehát mielőtt publikálva ezt a cikk, akkor egy technikai, vagy egy hozzáértő személy az reviewzza a cikket, hogy ez szakmailag rendben van-e. És az is nagy segítség tud lenni.
Uh-huh. És ezt mennyire nehéz így lezsírozni így a projektmenedzserekkel, vagy hogy bele szoktak menni?
Hát a cégtől függ, hogy a cég hogyan gondolkozik eddig, vagy hogyan gondolkozott eddig, ha marketingről volt szó, mert vannak olyan cégek, ahol természetes, hogy ez egy egész cég gyártja a tartalmat. Vannak ilyen cégek. Ahol ez nincs meg, ott azt tudod csinálni, hogy megnézed, hogy mi motiválja az adott személyt, és akkor valahogy segíted a munkáját, vagy elintézed, hogy bekerüljön a céljai közé az, hogy segítsen valamilyen módon a marketingnek. De így nem igazán van. Meg hát igen, megvan az, hogy szimplán marketingesként kiépítesz kapcsolatokat a cégen belül, és akkor ennyi. Tehát, hogy igazából nekem is az egyik legnagyobb ilyen segítség az, hogy minél több időt vég a cégbe, annál jobban ismerem az embereket, és annál jobban hajlandóak segíteni.
Aha.
Úgyhogy ez így ilyen kapcsolatépítés cégen belül, ilyen emberi része is van a dolognak. Ennyi lett volna ez a mai adás, hogyha lenne bárkinek bármilyen kérdése így a témával kapcsolatban, akkor küldhettek e-mailt a podcast@contentcafe.hu-ra, illetve YouTube-on is lehet hozzászólni, kommentelni az adott epizódhoz. Ezen felül egy új dolog, hogy kirakjuk a weboldalra most már a részeket, a podcast epizódokat, úgyhogy a weboldalon is lehet hozzászólni, és ott is lehet kérdezni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai adás, találkozunk legközelebb.